Miért lett a kultúra a hatalom egyik legfontosabb terepe? Hogyan alakítja át a Fidesz a szellemi elitet, és mi köze van mindehhez az MCC-nek vagy a nyelvpolitikai fordulatoknak? A NER 15 legújabb epizódjában Kristóf Luca elitkutató szociológussal és Nyári Krisztián íróval, könyvkiadó vezetővel beszélgetek Kulturkampfról, hatalomról, a NER elmúlt 15 évéről. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívást. 2010 után nem csak gazdasági és politikai hatalomváltást hirdetett a Fidesz, hanem kulturálisat is, sőt, a sokat emlegetett, már ebben a műsorban is emlegettük, Köcsei beszédben 2009-ben beszélt már Orbán Viktor ennek a fontosságáról. Miért olyan fontos a politikának, egy politikai kurzus teremtésnek az, hogy milyen az elit, milyen a kulturális háttere?
A politikusok támaszkodnak a gazdasági és a kulturális elitre. Ugye a modern társadalmakban van ez a munkamegosztás, ezért beszélünk különféle elitekről. De különösen Orbán Viktor esetében szokták azt mondani, hogy az első kormányzása után úgy értékelte, hogy jó kormányzás után azért buktak meg, mert hogy nem voltak eléggé beágyazódva a társadalomba, és akkor ebből tanulván a Fidesz legközelebb már sokkal inkább tereket próbált foglalni a gazdaságban és a kultúrában is. A kultúra, a kulturális elit az azért annyira fontos a politikának, mert a nemzeti identitásunknak a közös kultúránk az egyik legfontosabb alapja, és ezzel a választókat lehet saját magához irányítani egy pártnak, és ott megtartani. Tehát tulajdonképpen erről van szó alapvetően szerintem.
Mi számotokra a nemzeti együttműködés rendszere, hogyha kulturális aspektusból nézzük, Krisztián?
Hát kapcsolódva ott, ahol befejeződött a mondat, hogy azt hiszem, hogy ennek a politikai kurzusnak csak annyiban fontos a kultúra, amennyiben az a politikát meg tudja határozni, amennyiben választókat lehet elérni, amennyiben az intézményrendszert lehet alakítani, de azért ez egy picike része a kultúrának. Meg ráadásul, hogyha az egészet egy nagy intézményrendszernek veszem, akkor is elég heterogén, vannak nagyon politika, pontosabban államfüggő részei, lásd filmgyártás, közszínházak, múzeumok, amelyek nem mennek. Nem, mert ezek, amiket felsoroltam, nagyon nehezen működnek állami költségvetés nélkül. A könyvpiac éppenséggel az a része az intézményrendszernek, ami el van tulajdonképpen az állam nélkül is. Sok kiadó, meg könyves szereplő örül, hogyha az állam tesz bele pénzt, de valójában, ha nem tenne, ez akkor is működne. És ez nagyon nagy különbség, hogy egy, mondjuk egy megyeszékhelyen az adott színház, az nem működhet csak a mindenkori kormány támogatásával, és ott az intézményrendszeren tudja érvényesíteni a politikai akaratát. De már a színháznál is csak félig igaz ez, hiszen van egy független szcéna, ami persze függ attól, hogy mennyi pénzt kap az államtól, de legalábbis, mint intézményt nem uralja annyiban, mint mondjuk egy közszínházat, vagy a filmgyártásnak a jelentős részét. A könyvpiac nem ilyen, ezért oda más eszközökkel tud beavatkozni, hogyha akar. Nekem azért ez az elmúlt 15 év arról is szólt, hogy az első 4-5 évet nézzük, akkor az derült ki, hogy Isten igazából nem érdekli a NER-t, a kultúrának az immanens része. Stallumokat osztogatott, pozíciókat osztogatott, színházigazgatónak lenni az egy jó dolog, és ezzel ki lehet fizetni adott esetben olyan szereplőket, akik valamiért erre a fizetségre rászorulnak, vagy megérdemlik a politikai lojalitásukért. De ezen kívül nem nagyon érdekelte. Aztán volt a 10-es évek közepén egy nagy nekirugaszkodás, a Szakács Árpád nevével fémjelezhető, meglehetősen az 50-es évekre emlékeztető Kulturkampf, aminek aztán valamilyen módon vége lett, és egy kudarcos vége lett tulajdonképpen, mert amit elterveztek, hogy akkor uralni az egész kulturális kánont, a kultúra minden egyes intézmény, alintézményét, az nem sikerült. És amiben most vagyunk, az talán ennek a tudomásul vétele, hogy mi az, amihez hozzáfér a politika, mi az, amihez nem. Ez persze az egyes emberek szintjén ez lehet nagyon-nagyon kellemetlen, tehát akinek az érvényesülését, a művészi kifejezését a politika gátolni tudja, annak ez nem jó hír, de összességében mégiscsak az derült ki, hogy a kultúra a sokkal bonyolultabb rendszer annál, mint hogy a politika ilyen hambekaplat módon uralni tudja.
Na és akkor nézzük is innen, hogy miért van az, hogy amíg mondjuk a gazdaságot, vagy a politikát, vagy akár a diplomáciát le lehetett úgymond nyúlni, vagy le lehetett fedni, addig az a váltás, ami Orbán Viktor mindig benne volt, hogy ezt a szoclib elitet, ezt a kulturális elitet valahogy megpróbálja átállítani, ez nem igazán megy. Miközben az anyagi eszközök ott vannak, miközben mondod, Krisztián, hogy nagyon sokszor a kultúra államfüggő, a média, a közmédia ott van, tehát lenne rengeteg eszköz arra, hogy a terület az el legyen foglalva, mégis talán valóban ez a legnehezebb terep 15 éve Orbán Viktor számára.
Ennek az az oka, hogy a kultúra egy olyan szféra, ami nagyon sajátosan a saját belső törvényei szerint működik, és most próbálok nem túl sok ilyen szociológiai fogalmat bedobni, de ezt úgy szokták nevezni, hogy a kulturális mező, amit mindenki alkot, aki a kultúrában részt vesz kultúratermelő módon. És a kultúrán kívüli dolgokat, mint például az állami támogatás vagy a gazdasági tőke, nem lehet egy az egyben érvényesíteni a kultúrán belül, mert az értékelési mechanizmusok azok mások. Tehát nem azért fogunk jónak tartani egy írót, mert az állam őt annyira támogatja, ugye erre sok történeti példa van, hogy nagyon szeretne az állam valakit felemelni. Kevés is szokott sikerülni, és ami még talán ennél is érdekesebb, az, hogy nem azért tartanak feltétlenül valakit jó művésznek, mert mondjuk sok könyvet elad, az is az a piaci mechanizmus, ami valamelyest érvényesül, de nem, hanem alapvetően az a meghatározó a kulturális tekintélyben, hogy más kulturális szereplők nagyra tartanak-e valakit. És emiatt ebben nagyon nehéz kívülről beavatkozni, és ezeket a tekintély viszonyokat, reputációs viszonyokat a kultúrában megváltoztatni. Tehát, ahogy Krisztián is mondta, a színházigazgatókat le lehet cserélni, de a kritikai elismerést, és még csak a nézői sikert sem lehet így ezen a módon megváltoztatni.
És azt mutatja azért ez az elmúlt 15 év, hogy azok a jelenlegi kormány iránt lojális kulturális szereplők, akikben volt egy olyan érzés, hogy az ő érvényesülésük előtt, mondjuk korábban a szocialista, liberális, politikai meg kulturális elit képezett valamilyen módon akadály, de most majd minden, ami eddig hiányzott, az meg lesz, azok csalódottak lettek, mert ez nem így történt. Ők ugyanis persze jó dolog intézményeket gründolni, és Magyar Művészeti Akadémiát létrehozni, amely megmondja a maga belső szabályai szerint, hogy akkor ki számít jó művésznek, ki nem, de ők valójában nem erre vágytak. Ha csak az irodalmat nézzük, akkor azok a sértettségek, hogy ő miért nem jelenik meg a Holmiban, miért nem hozza a könyvét a Magvető, azok nem tudtak kezelődni, mert meg lehet venni egy kiadót, meg lehet venni egy folyóiratot, egy kulturális műhelyt el lehet foglalni, de az akkor már nem ugyanaz lesz. Tehát azt nem fogja megkapni, amire valójában vágyott, a kulturális elit elismerését. És egyrészt meg kell különböztetnünk tényleg az elit kultúrát attól a mondjuk így populáris kultúrától és annak különböző fokozataitól, ami szintén kultúra, és azt hiszem, hogy ha valami fontos a NER-nek, akkor az nem feltétlenül az elit kultúra. Az annyiban fontos, hogy akár pofozó bábként működhessen, és rá lehessen mutatni, hogy tessék, olyan elfajzott, vagy ilyen, vagy olyan. De valójában, ami érdekli őket, mert politikai logika szerint működnek, az ami sok-sok emberhez elér, és látszik, hogy ez fontos. Tehát, hogy mondjam, a mulatos zene sztárjaival jó viszonyt ápolni, az jóval fontosabb ennek a rezsimnek, mint a, nem tudom én, Nobel-díj esélyesként emlegetett írókkal. És ez tulajdonképpen természetes, és valójában mindenütt így van ez. Ugyanakkor ezek a kultúrharcok, azok természetesen ártanak, de nem úgy ártanak, hogy akkor leradírozzák a azokat, akik tényleg jelentős kulturális teljesítményt hoznak. Ez sose sikerült. A politika a magyar történelemben néhány nagyon rövid és nagyon brutális diktatúrát leszámítva nem tudta eltörölni a kulturális kánont, mert az el kell törölni magát a művészt, vagy a kulturális szereplőt. És hát ez mondjuk Szálasinak meg Rákosinak sikerült, szerencsére másoknak nem, a Kádár rendszernek se, a Horthy rendszernek se. Egyik rezsimből sem azokra a kulturális szereplőkre emlékszünk, akik adott politikának reprezentáns képviselői voltak, hanem mindig valahogy az ellenkultúrára, vagy a politikáról tudomást kevésbé vevő kulturális szereplők teljesítményére.
Ahhoz, hogy létrejöjjön a saját szellemi holdudvar, vagy a saját támogatói rendszer, ahhoz egy idő után, ahogy beszéltük, mivel nem feltétlenül álltak át maguk, párhuzamos rendszerek jöttek létre. Nyilván ezt működtetni is kell, és nyilván valahogy egyébként meg el kell fogadtatni, hogy itt vannak párhuzamos rendszerek. Azért születtek meg ezek a párhuzamos rendszerek, mert nem átállítható?
Igen, hát ahol lehetett, tehát ahol mondjuk közvetlen hatása van a kormányzatnak egy intézmény vezetői pozícióba, ott lecserélték az elitet. Most ezt lehetne ezen az állításon finomítani, akár még a színház esetében is, mert ugye a fővárosban meghagytak pár pozíciót, de azért alapvetően ott egy nagy és forszírozott elitcsere volt, de nem mindenhol lehet, mert a kulturális pozíciókra nincs mindenhol közvetlen befolyása az államnak, és igen, akkor ott létrehozták ezeket a párhuzamos intézményeket, például kutatóintézeteket az úgymond régi akadémiai kutatóhálózatok mellé, vagy a bevezetőben említett MCC-t is, és hát ez egy elég kreatív dolog, már csak azért is, mert ugyan, ugye itt az előbb említetted, hogy eltörölni nem tudják a kultúra szereplőit, és mondjuk tényleg egy író az addig ír, amíg nem tudom, van egy toll, meg egy ceruza, és egyébként pedig biztosan lesz egy kiadó, ami kiadja, amennyiben nincs diktatúra, és nincsen cenzúra. De mondjuk már például ez egy filmesre nem feltétlenül igaz, ugye azt látjuk, talán ők a legkiszolgáltatottabbak, de ugyanúgy lehetne más dolgokat mondani, hogy mondjuk melyek azok a tudományos kutatások, amik nem fognak megvalósulni, azért, mert az állam kivérezteti azokat a kutatóintézeteket, vagy azokat a független színházi társulatokat. Tehát azért itt van némi mozgástér.
Igen, valójában ennek a pénzügyi-gazdasági következménye az, ami brutális tud lenni, és nem annyira a közvetlen kultúrharcos támadások. Mert hát mégiscsak az a helyzet, hogy maradva az elit, úgynevezett elitkultúránál, hogy van Magyarországon körülbelül 4-500 ezer ember, aki ezt az elitkultúrát eltartja. És pillanatnyilag az a helyzet, hogy ezeknek a nem feltétlenül a kormánnyal egyetértő része duplán fizet mindenért, mert egyszer az adóink keresztül fizeti ezt a párhuzamos intézményrendszert, mondjuk egy színházas példánál maradva, fizeti a Nemzeti Színháznak az irgalmatlan egy székre jutó költségvetési támogatását, meg fizeti azokat a színházakat a saját zsebéből, ahova ő akar járni. És ráadásul a másik oldalon az van, hogy az a választói kör, akiknek elméletileg mondjuk a Nemzeti Színház létre jött, azok nem nézik a Nemzeti Színházat, mert az a maga nemében egyébként kulturálisan jelentős, és az ő ízlésükhöz képest pedig nagyon más produkciókat hoz létre, ezért az egy ilyen légüres térben lebeg, mert adott esetben éppenséggel az ellenzéki közösség meg azért nem nézi, mert része a NER-nek, meg egy kicsit más esztétikai kategóriát képvisel. És ez a színházaknál nagyon látszott, amik mondjuk a új színház, amit ünnepélyesen még a legelején odaadtak egy radikális jobboldali közösségnek, hogy tessék, nektek is van egy színházatok, és nem lett, mert ők nem úgy akartak színházba járni, meg nem oda akartak színházba járni, és hát lett belőle egy ilyen közepes middlebrow színház, tehát hogy sem egy populáris, sem egy magas kultúrát nem képviselő, biztosan maga helyét betöltő színház, de nem sikerült áttolni a politikai szféra túloldalára, mert nem politikai logikák működnek, amikor színházjegyet veszünk.
Amit most látunk például a Kocsma programmal, az jelenti-e annak a beismerését igazából, hogy felesleges volt ekkora energiát fordítani, mondjuk akár az SFE elfoglalásába, hiszen, ahogy említetted, Krisztián, a hétköznapi választót nem az fogja megérinteni, hogy mondjuk ki és milyen képzéssel jön ki az SFE-ről, vagy kinek a kezében van, hanem az, hogy ott helyben, ha már műfáz nincs, akkor legalább a kocsmában milyen kultúrközeg van, milyen beszélgetés van, vagy akár igen, egyébként a helyi műfáz kultúra fontosabb lenne akár a hatalom számára, mint mondjuk az SFE elfoglalása.
Ennek a kérdésnek nagyon örülök, mert ezt már szerettem volna említeni, hogy ne feledkezzünk el a helyi kultúráról. Tehát, hogy az nagyon fontos, és a politika számára is, mert a választók megnyerése szempontjából is fontos, és a NER tényleg nagyon sokat költ kultúrára. Tehát pont most nemrég készítettünk egy ilyen kultúrpolitikai országjelentést egy nemzetközi NGO-nak, és ott lehetett látni az európai országokkal való összehasonlítást, hogy Magyarországon sokat költenek kultúrára, és még akkor is, ha a sportot leszámítjuk belőle, tehát nem csak stadionra megy ez, hanem igenis megy vidéki, helyi kulturális programokra és művházakra, és a Krisztián által említett populáris kultúrára sok pénz. Tehát hogy kettős a dolog, mert vannak azok az emberek, akik követik a közéletet, és iskolázottak, és érdekli őket, hogy az SFE-n mi történik. Tehát jobb, ha az SFE-t is elfoglaljuk, és jobb, hogyha a kocsmára is költünk, ugye nyilván ezt valamennyire korlátozza, hogy éppen mennyi pénz van a költségvetésben, de a kettő az párhuzamosan folyik.
És ráadásul úgy folyik párhuzamosan, hogy miközben szerintem fölismerte a NER, hogy fontosak ezek a kis közösségeknek a kulturális intézményei, és akkor legyen, hívhatjuk kocsma programnak, falunapnak, bárminek, ezzel párhuzamosan, költségvetési logikával, meg az alapvetően a kultúrát mindig kicsit hátra szorító pénzügyi logikával le is építették a hagyományos intézményrendszert. Szóval ma a kisvárosi kultúrházakban bálásruhavásár van elsősorban, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, ott egyébként kiváló, meg önfeláldozó munkát végző szakemberek. A művelődési házak funkcióját átvettem, még mindig intakt és valahogy működő könyvtári hálózat. Azok a könyvtárok működnek jól, ahol nem csak könyvtár, meg hogy mondjam, egy ilyen könyvmegőrző logika működik, hanem beengedik az embereket különböző kulturális rendezvényekre. Átvette sok helyen a műfáznak a funkcióját, és ezt valahogy még nem sikerült lerombolni, remélem nem adok ötleteket. És tehát, hogy egyik kézzel elvesznek, a másik kézzel próbálnak valamit adni helyette, és közben nagyon egyenletlenül költik el a pénzt, úgy, hogy a politikai logikájuk nem tud működni. És nézzük meg a filmeket. Nyilvánvalóan politikai logikával az Elment az Öszöt című film, az működik, mert majd működnie kéne, mert hiszen megerősíti a választókat azok abban a hitükben, hogy a Fidesz regnálás előtt pokol volt, nem beszélve arról, hogy Gyurcsány az ördög, és ennek van egy filmes kivetülése. Igen, ám, de ezt nem nézte lényegében senki. Amit megnéznek, lásd a Hunyadi sorozat, az meg nem politizál, mert különben nem néznék. Tehát, hogy ennek a politikai haszna sokkal kisebb, mint a beletett pénz, és persze dicsekedni lehet vele, hogy van egy nézett sorozat, de akik nézik, azok nem feltétlenül és nem elsősorban politikai logikával nézik, hanem látnak egy a populáris regiszterbe tartozó, kardozós, meg nem tudom mit csinálós sorozatot, és ami teljesen a nemzetközi sztenderdeknek megfelel, és tök jó, hogy ilyen készült, leszámítva az, hogy állami finanszírozásból készül szinte teljes egészében, és mindig ki lehet számolni, hogy ebben mennyi egyéb filmet lehetne készíteni.
Na de ha már itt vagyunk a Hunyadinál, mert ez talán egy jó példa egyébként arra, hogy miközben rengeteg pénz ment el rá valóban, aközben hozott egy olyan helyzetet, hogy egyrészt bármely oldalra is nézünk, dolgoztak ebben a filmben, bármely színházat is nézzük, ha megpróbáljuk akár a két osztatú térben felosztani, akkor is dolgoztak benne. És egyébként láthatólag úgy állnak hozzá aztán a kritikusok is, hogy igazából nem politikai alapon kezdik el kritizálni. Tehát, mint hogyha 15 évben telett volna megtalálni azt a pontot, ahol meg lehet alkotni egy olyat, ahol nem politikai alapon fogják szeretni vagy nem szeretni, és még azt is elérik, hogy nem politikai alapon, hanem pénz alapon mindenki fog benne dolgozni. Lehet ezt a Hunyadit egy ilyen állatorvosi lónak tekinteni ilyen szempontból?
Néha volt korábban is, tehát például Andy Vajna, amikor ő volt a filmbiztos, akkor is ezt mondták általában róla, hogy jó, hát ezek professzionálisak, jó, nem tudom, kincsem, biztos lehetne pár ilyen filmet mondani. Tehát igen, tehát most visszataláltak valamelyest ehhez a logikához, viszont avval egy kicsit vitatkoznék, tehát az igaz, hogy az emberek nem politikai alapon nézik, de hát azért ebben van ideológia. Lehet, hogy nem olyan speciálisan neres, hanem ez az ilyen általános, magyar, sokszor felmerülő kulturális megközelítés, hogy a nyugatiak azok azért valahogy mind árulók, meg mindig kiszúrnak velünk, illetve a törökök, ők, a keletiek, a nemes ellenfeleink. Tehát azért van egy ilyen ideológiai tartalom ebben a Hunyadiban, ami illeszkedik a kurzushoz, hogyha így nézzük. De tény és való, hogy nem ezt a rétegét nem ezért nézik. Tehát ez így van, nem ezért, hanem a kardozás meg a többi miatt. Igen.
És ez a mondjuk így etnicista megközelítés azért ez jóval nagyobb populációra igaz, mint a NER-nek a támogató. Tehát szerintem a magyar választók 80%-a szívesen azonosul ezzel a narratívával, mert már a szocializmusnak is ez volt a narratívája, és tulajdonképpen nagy baj nincs is vele, vagy másfajta baj van vele, és nem messze vezet. Inkább tényleg arról van szó, hogy az elitkultúra szempontjából ez egy olyan erőforrás elvétel, amivel minden egyes filmes tud számolni, hogy hát akkor ez most hány évre okozza azt, hogy majd jóval kevesebb film tud készülni. Tényleg talán az építészeken meg a szobrászokon kívül a filmes szakemberek, alkotóművészek azok, akikkel a legjobban ki lett szúrva, mert ott kerül a legtöbb pénzbe, és megkerülhetetlen az államnak a szerepe.
Volt-e az elmúlt 15 évben, vagy főleg mondjuk a 2010-es évek elején olyan rádöbbenésetek, amire így azt gondoltátok, hogy hát az békén hagyják, az úgyse kell, annak igazából nincs jelentősége, és aztán mondjuk meg ez alapján megértettétek, hogy mégis mi a NER logikája, amiatt meg mégis.
Nekem sok ilyen volt. Én arra jöttem rá, hogy én rossz vagyok abban, hogy a politikusok fejével gondolkodjak, mert csomószor az volt, hogy teljesen más, hogy csináltam volna, vagy nem láttam benne a racionalitást, és aztán ugye kiderült, hogy hatalmi logikában mi volt. De ami számomra érdekes volt, az, hogy amikor először az Elit cseréről írtam, akkor arra jutottam, hogy ez egy felszínes dolog, amit az előbb is mondtam, hogy nehéz megváltoztatni a kulturális viszonyokat. Mi lenne erre a megoldás? Az, hogy az elit képző intézmények szintjére kell lemenni. Tehát nem a színházigazgatóknál kell kezdeni, hanem az SZFE-nél. És ugye úgy tűnt egy darabig, hogy ezt nem lépik meg, tehát Vinyánszky Attilának is voltak ilyen próbálkozásai, aztán volt a Kaposvári ellen, egyetem, stb. És akkor egy ponton, hát végül is logikusan az a felsőoktatási reformnak a keretében ez is megtörtént, és akkor így, hogy így éreztem, hogy na hát akkor ők is rájöttek, hogy mélyebbre kell hatolni bizonyos értelemben.
Ez néha egyszerűen az egyedi szereplőknek ambícióitól függ, és mivel ez egy ilyen zászlósú rendszer, tehát hogy bizonyos területek ki vannak jelölve, és megkapja egy-egy vezető rövidebb, hosszabb távra, és Vidnyánszky Attilának ambíciója, hogy ezt mindenestül uralja, máshol meg ez kevésbé. De azért azt látni kell, hogy ezek a mondjuk intézményvezetők, pénzosztók, azok a NER-en belül is cserélődnek, és ott is le lehet kerülni, és lásd a Nemzeti Múzeummal történtek, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőváltásai. Szóval ezek most már inkább belül zajlanak, és ilyen kremlinológiai kérdés, de ez a szocializmusban is így volt, és valójában ez az intézményi része, ami nagyon fontos tud lenni gazdasági szempontból, de magát a kultúrát az csak nagyon közvetve érti. Tényleg az a kérdés, hogy mondjuk az elitkultúra szempontjából, hogy az a kultúrára nyitott középosztály, aki ezt az egészet finanszírozza, az meddig bírja pénzzel.
Hogyha megint tágabban tekintjük, és akkor hoztad az oktatást, azért itt láthatóan egészen alapszintig, tehát ugye NAT-ig lemenően, nemzeti alaptantervig lemenően szeretnének mai napig identitáspolitikát és egy saját kultúrközeget létrehozni. Nagyon sok szó esik arról, hogy az elmúlt 15 év egyik nagy vesztesége, hogy az oktatási rendszer az akár ki is lőhetett volna. Mi látszik, minek rendelték alá, ha alárendelték az oktatási rendszert valaminek, vagy hogyan próbálják az oktatási rendszeren keresztül a teljes magyar identitáspolitikát uralni?
Annak van jelentősége szerintem valamelyes kulturálisan, hogy mi van a NAT-ban, mert amit elég sokáig tanítanak az iskolában, az lesz a kánon. Mert ugye azt tudjuk, hogy érettségi után már nagyon sokan nem vesznek újabb könyveket a kezükbe, vagy nem olyan típusú, tehát az fontos, hogy mi az a nemzeti minimum, amit mindenki ismer. De azért ebben megint elég nehéz beleerőltetni újabb és újabb szerzőket. Ugye ki nem vesznek, azt nem csinálják, próbálnak néhányat így beletenni. Nem tudom, hogy ez mennyire fog megragadni, mert Petőfit nem lehet kivenni, és akkor már ugye kevés hely marad az
Évasa Albertnek. Volt egy jelentős újraosztása ennek az iskolai kánonnak. Azért azt hozzátenném, hogy van egy iskolai kánon, ami mindig egy eszköz a mindenkori hatalomnak a kezében, de ez nem azonos, hogy általában a kánon, ha lenne egy, mert párhuzamos kánonok vannak, mert az mindig műveknek, ha csak az irodalomnál maradunk, műveknek, szerzőknek, meg értelmezési módoknak az összessége, hogy mit tekintünk éppen irodalomnak, és valóban, ha kellően hosszú ideig az iskolai kánonban van egy szerző, lásd Gárdonyi Géza, akkor ő része lesz a kulturális horizontunknak, mindig rajta keresztül látjuk a törökkort és a többi. De ehhez azért 70-80 évnek el kell tennie. Szóval soha nem sikerült egy rendszernek ilyen fajta eszközökkel, tehát hogy miközben az ország leggazdagabb emberét ki lehet nevezni egy döntéssel, a legjobb íróját nem lehet kinevezni, ez nagy különbség. És a valaha volt legjobb íróját sem. Tehát be lehet tenni Herczeg Ferencet a NAD-ba, ez sok kárt okoz, mert értékes irodalomtól vonja. Egyébként nem a legrosszabb Herczeg Ferenc, csak nem is a legjobb. És nagyon sok kárt lehet okozni például azzal, hogy a kortárs irodalmat úgy, ahogy van, kivették az oktatásból. Egyébként, itt nincs politikai megközelítés mindenkit, úgy, ahogy van. A legfiatalabb szerző, aki még életrajzi szinten kötelező a középiskolába, a 104 éve született, és 44 éve meghalt Pilinszky János. Soha nem volt ilyen. A 30-as években félkortársakat kellett részben olvasni, egyébként ugyanazokat, mint akiket ma, csak közben eltelt 90 év. És ez tényleg káros, de másként káros, nem a kulturális kánont írja felől, hanem például azt, hogy akar-e még érettségi után valaki olvasni. Mert hát meg tudja utáltatni nagyon sokakkal, akik otthonról nem hoztak egy valamiféle masszív kulturális talpazatot magukkal, annak az utolsó nap életében, amikor irodalmat olvas, az a magyar érettségi, és soha többé nem fog, mert az iskola azt tud ártani is, nem csak használni.
Igen, csak ugye azt szokták mondani, hogy a NER-nek, vagy Orbán Viktornak a mozgatója az mindig valamilyen hatalomtechnika, tehát hogy igazából minden, még akár az is, hogy mi szerepel a NAD-ban, annak a függvénye, hogy mi az, ami a Fidesz hatalmát megszilárdítja, megerősíti, és továbbiakban is.
Sajnos azt látom, hogy ez valóban így van, de ez egy nagyon rövid távú dolog, és nem ott, hogy akkor most formáljuk át, hogy mit gondolnak a fiatalok, mert ezt tudják, hogy ez egy hosszú távú dolog, hanem hogy hergeljük a balliberális elitet, nagyon is racionális politikai okokból, mert addig, amíg arról van szó, hogy miért Takaró Mihály mondja meg, hogy mit kell olvasni, addig nem másról van szó. Nem azért fóliáznak könyveket, hogy annak mondjam, legyen valami konkrét eredménye, és akkor majd nem találkoznak a homoszexualitással a középiskolások, tudják, hogy ez nem így működik, hanem azért, hogy ebből megkerülhetetlen botrány legyen, ami pontot osztja meg a választókat, ami nekik jó. Csak ez a logika számít. Ez valóban pusztító, de nem a kulturális hatásai miatt, hanem azért, mert spin doktorok mérnöki módon megmérik, hogy hol van az a társadalmi többség, amire nekik kell építeni.
Mégis a kultúrkampnak ez a fő haszna. Tehát ez az embereknek a megosztása, egymásnak ugrasztása, és ezen keresztül a saját választóinknak a megtartása, vagy jobban magunkhoz kötés.
De ezek nagyon-nagyon rövid távú
Igen, célok. De ez nem egy magyar specialitás, tehát ezt Amerikában ugyanígy csinálják.
Meg a hosszabbítsuk meg Bicskéig. Tehát, hogyha lehet tudni, hogy milyen reakciókat fog kiváltani egy-egy embernek a kitüntetése, a kinevezése, akkor azért is, mert hát ez részben számukra szórakoztató, ugye ez a sivalkodjanak a Lipsik típusú dolog. Másrészt meg a választói percepció szempontjából ezt ők mérnek ehhez valamit, és akkor csinálják. És azt el is engedik, hogyha rövid távon nem működött. Lásd egyébként a fóliázást, mert kiderült, hogy az annyira arra nem rezonál a választó, de lehet, hogy a Pride-ra meg igen. Hát ez is kultúrpolitika, csak valahogy nagyon más, mint ahogy arról beszélgetni szokás.
Ugye 2010-ben is, hát maga a nemzeti együttműködés rendszere, hogyha így vesszük, akkor ugye egy újfajta társadalmi szerződés akart lenni. Most is sokat hallunk erről, hogy majd egy új társadalmi szerződést kellene kötni. Ennek azért a hosszú-hosszú magyar történelmi hagyományaiban mindig ott van egy olyan gátja, hogy nevezhetjük népi urbánusnak, de sokféle felosztással, de hogy mindig van valamiféle szembenállás, aminek van egy kulturális gyökere. Ezt egyáltalán valaha próbálta-e szavakon kívül a nemzeti együttműködés rendszere megváltoztatni, nem kiélezni, hanem teremteni egy közös kultúrközeget, és egyébként lehetséges-e teremteni a magyar társadalban van egy olyan minimális közös kultúrközeget, ami mondjuk ugyanazt jelenti, ha már Bicskét említetted, Bicskén, mint Budapesten, Kelet-Magyarországon, mint Nyugat-Magyarországon, és amiben egy ilyen valóban identitásában megerősödve együtt tudna mindenki gondolkodni.
Hát persze, ez most is megvan, tehát azért ez...
Megvan?
Hát szerintem igen, tehát az egri csillagoktól elkezdve szerintem ez létezik, csak ugye egész ideig arról beszéltünk, hogy egyébként ez a politikai logikában nem érdekes, vagy ez nem így érdekel a politikának, tehát nem pont, hogy nem megteremteni akarják ezt, hanem inkább az ellentéteket élezni, de alapból a magyar társadalomban ez megvan, tehát azért ez egy nem egy polarizált társadalom, de nem végletesen szétesett. Nyilván van egy csomó minden a magyar kultúrában, ami mindenkinek fontos, és amiben meg tudunk egyezni. És ugye egy csomó embert nem is érdekel a kultúrkampf, erről is beszéltünk már eddig is. Tehát például volt egyszer egy olyan kutatásom, amikor azt néztem meg, hogy különböző ilyen kultúrkampba keveredett, kabátlopási ügyekbe keveredett kulturális szereplőknek milyen a megítélése a társadalomban, és akkor mondjuk egy Alföldi Róbertről az emberek egyetlen nem érdekelte őket, a Fidesz szavazókat sem, ők csak egy olyan kultúrszereplőt láttak benne, aki sokszor van a tévében, és kedvelték. Tehát, hogy azért ennek megvannak a maga határai, és szerintem igenis van egy minimum. Nem tudom, ezt te hogy látod?
Hát látom, hogy vannak próbálkozások, de azért ez nem mondjam, az elitnek, vagy a NER-nek a fő bástyáiról. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ilyen közös kulturális kincs a 60-as, 70-es évektől a popzene, aminek a nagy részét az mindenki, és nem csak az István a királyra kell gondolom egy ilyen politikai tartalom is, hanem nem tudom én, Kon Zsuzsára. És most látom azért, hogy vannak próbálkozások beállítani, mondjuk pont Koncsuzsák, mint a kádárista popzenének a képviselője, de erre nem rezonál azért nem szerintem a széles közönség. Tehát Koncsuzsa mindenkié, meg bizonyos filmek mindenkié, a Lea cipőkkel, meg csomó minden. Tehát, hogy és azt tényleg nem lehet elvenni, csak a magyar rajzfilmekre gondoljunk. Hát
a macskafogó mindenkié.
Így van.
Meg, a húk is.
És az elit kultúrában is vannak ilyen teljesítmények. És szerintem azt nem is akarják ezzel támadni, hiszen a saját választóikat is támadnák, vagy hát nagyon nehéz helyzetbe hoznák, hogyha azt mondjátok, hogy na akkor tessék lemondani Koncsuzsáról, mert nem akar. Egy-két dologgal ezt meg lehet csinálni, de valójában nem érnek el vele annyi eredményt, és akkor pedig nem csinálják.
Van itt egy viszonylag aktuális dolog is, amivel szintén régóta próbálkoznak, ez a tudományos élet elfoglalása, és magának az akadémiának az elfoglalása is, ugye pont pár hete Schmidt Mária, aki mostanában sok dolgozatot ír a Facebookra, arról beszélt, hogy még mindig sztálinistákkal van tele a Magyar Tudományos Akadémia. Itt nyilván szintén van egy ilyen politikai térfoglalás vágya, és nyilván egyébként mondjuk azért a Tudományos Akadémia, illetve a kutatások, azok szintén messzebb menő dolgokat mutatnak. Egy, el tudták-e, vagy milyen mélységig tudták elfoglalni az akadémiai szférát, úgyhogy hát a kinevezések régóta ott vannak a kezükben, és miért csak ennyire tudták elfoglalni?
Hát a tudomány az aztán végképp úgy működik, vagy nem úgy működik, hogy kívülről lehetne megmondani. Tehát persze Elena Ceaușescu-t is kinevezték akadémikusnak, de hát attól még nem lett tudományos teljesítménye. Tehát annak olyan erősek a belső normái, és gyakorlatilag ezek ilyen intézményesültek, tehát hivatkozásokban, publikációkban, tehát ezzel nem nagyon lehet mit csinálni. Ezért vannak azok a párhuzamos intézmények azon a pár terület, ami fontosan ennek, mint például a történelem, ott ezeket megalapították, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy ezek hogy működnek. Legtöbb az elkezd úgy működni, ami amúgy is a tudományos mezőnek a logikája, tehát valódi kutatásokat produkálni az ott dolgozó történészek, és akkor így integrálódik az akadémiai mezőbe. Van olyan is, ami nem annyira, az a magyarságkutató, tehát az annyira ideológiai projektként indult, lehet, hogy majd idővel abból is lesz egyébként egy normális, unalmas tudományos intézmény. Schmidt Máriára, hogyha, hát nem tudom, érdemes-e kitérni nagyon hosszasan, de ott valószínűleg olyasmiről lehet szó, amit már említettél is az előbb, hogy belső, tehát ilyen kremlinológiai dolgok, hogy az ideológusoknak, a kulturális erős embereknek mindig mutatni kell azt, hogy ők még mindig relevánsak. Schmidt Mária sok tért vesztett már, például a Sorsok házával, meg egyéb dolgokkal is, tehát neki úgy tűnik, hogy kell ilyen dolgokat mondani, de talán ez annyiból nem mainstream, hogy a fő hivatalos tudománypolitikai irány az egyáltalán nem ez. Tehát ott inkább pont az ellenkezője. Tehát, hogy amikor ő azt mondja valakire negatív kritikaként, hogy csak angolul publikál, akkor valójában ugye maga az állam is arra adja a pénzt, hogyha jól publikál valaki nemzetközi folyóiratokban angolul. Tehát ennek lehet, hogy annyira nincsen pont jelentősége.
Erőforrás szempontjából ez fontos, mert hát a tudomány még inkább erőforrás igényes, mint a kultúra, és hogyha egyetemektől elveszik a pénzt, lásd az alapítvány egyetemek versus ELTE, annak van mondjam, hatása, mert elsorvadnak szakok, például a bölcsészképzés leépítése, alapvetően gazdasági okok miatt a Károlin vagy a Pázmányon, az mind pénzügyi dolog, de hát kultúrában annak meg lesz az eredménye. Ami meg a, hogy mondjam, ezt a Schmidt Mária jelenséget illeti, azért annak is van, Ugye, gondoljuk el, hogy ez milyen érdekes dolog volt, mondjuk Kertész Imre megítélésének a változása, aki mondjuk a radikális jobboldali közeg számára Imre Kertész volt, amikor megkapta a Nobel-díjat, és aztán egyre inkább, és ez részben magának Schmidt Máriának köszönhető, átfordult az értékelése, hiszen az ő életművének egy nyugatkritikus olvasata is lehetséges, és aztán pénzügyileg szerezték meg, megvették az örökséget lábon. De mi lett ennek az eredménye? Egy Kertész Imre intézet a Benczúr utcában egy palotával, amiből nem jön ki érdemi kutatói munka, rendezvények megengedem, hogy vannak, és az, hogy Kertész Imre életművéhez lényegében nem lehet hozzáférni. Tehát, hogy volt 4-5 év, amikor ki se adták az egyetlen magyar Nobel-díjas regényt, mert ez a része már nem érdekelte őket, az erőforrás érdekelte. Meg, hogy föl lehet mutatni, hogy Kertész Imre a miénk, és azért lehetőleg ne olvassák, mert kiderül, hogy annyira mégse az. Most már legalább néhány művel megjelenhet. Szóval ennek van kulturális hatása? Persze, hogy van, mert ha nem lehet hozzáférni a művekhez, akkor nem fogják olvasni, vagy hát jóval nagyobb energiát meg időt igényel beszerezni.
Említettük már az MCC-t, ami egy fontos terepe ennek az egész szellemi holdudvar megteremtésnek, kulturális megalapozottságnak, de igazából mi az MCC?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem itt is alapvetően az erőforrás átcsoportosításról van szó. Tehát ott szoktak olyan kritikát mondani az MCC-re, hogy janicsár képző, meg hogy akkor ott képezik az ideológiai elitet, de hogy igazából most már egy ideje működik, és úgy tűnik, hogy elsősorban nem erről van szó, inkább az egzisztenciális függést teremtik meg mondjuk azoknál a fiataloknál. Valószínű, hogy nem fognak ellenük beszélni annyira, vagy nem lesznek annyira kritikusak, legalábbis addig, amíg kapják a NER-től a pénzt, és amúgy meg van egy másik funkciója, ami nem oktatási, hanem ez az ideológiai, tehát amikor terjeszkedik külföldön, illetve idehozza az amerikai konzervatívokat, vagy alt-rájtosokat, tehát az meg egy ilyen érdekes ilyen külkapcsolatokat és ideológiai barátságokat erősítő része.
Kicsit összetetten látom az MCC-t, mert hogy
akkora... Mert belefolyt a könyvkiadásban nagyon erőteljesen.
Nem csak azért, hanem mert akkora nagy, hogy egymástól és nagyon különböző van, részei igen. Vannak azért. Ami a nevezett janicsár képző funkciót illeti, szerintem sem azért erről van szó, és ráadásul, hogyha azt mondanánk, hogy egy elitképző jellege van, a hatalomhoz lojális elitképző jellege, azért gondoljuk arra, hogy mi volt ugyanez az intézményrendszer a Kádár rendszerben, a szakkollégiumok, és hát mit termelt ki a rendszer leváltani akaró elitet. Szóval azért ez nem biztos, hogy ha én megkapok mindent, hogy tanulhassak, kutathassak egy állam által körbe szeretett intézményrendszertől, választhatom azt, de attól még nem biztos, hogy azt gondolom, mint amit ők szeretnének, hogy gondoljak. Emellett pedig az MCC-nek nagyon sok arca van. Tehát látom például, hogy Erdélyben, a Szorványban, ahol nagyon rászorul a magyar kisebbség arra, hogy magyar nyelvű oktatás legyen, hogy a magyar kultúrához hozzá lehessen férni, ott például nagyon fontos munkát végez az MCC. Miközben mondjuk látom a könyvkiadásban ennek az árnyoldalát, és nem ott van az árnyoldala, hogy az MCC is kiad könyveket, mert az, akihez elér, megveszi, nagyon picike része egyáltalán a magyar társadalomnak ilyen típusú könyveket vásárolnak, és az MCC kiadványai között vannak kifejezetten jó könyvek, meg vannak nagyon ideológikus, kevéssé jó könyvek, és nem ez a könyvpiacon nem ez a probléma szerintem. Nem is az a probléma, hogy ideológikus lenne mondjuk a Libri kínálata, vagy a piaci viselkedés. Ezt én, mint a legnagyobb konkurenciáiknak az egyik munkavállalója, ezt kifejezetten cáfolom. Hanem önmagában az, hogy egy versenypiacon az állam, ha áttételesen is, de meg tud jelenni, az tud zavart okozni, még nem okozott. De ott van ennek a lehetősége, hiszen az az állam jelentkezik be egy versenypiacra, aki egyébként a szabályokat hozza. És szerintem ez mindig problematikus. Én ezért figyelem ezt a dolgot aggodalommal, de az elmúlt években, két évben tulajdonképpen, amióta az MCC a könyvpiac első számú versenyszereplőjének a tulajdonosa, ez nem jelent meg úgy, hogy akkor bizonyos könyveket nem árul a Libri, vagy megjelent volna ott az ideológia. Erről egyáltalán nincs szó, továbbra is részben ugyanazok a menedzserek csinálják, és nagyon éles verseny van, de ez nem egy politikai logikájú verseny.
Van egy nagyon érdekes térváltozás 2010 óta, és ezért valószínűleg nagyon másként kellene egyébként talán hozzáállniuk a kultúra terjesztéshez. 2010-ben még létezett IVIV, még alig használták a Facebookot, akkor kezdett valahogy teljesen beivódni a hétköznapokba, de hát mára egy teljes új kultúrtér van például a YouTube-on, magyar youtuberekből, véleményformálókból, kultúrateremtőkből. Ezekhez párhuzamosan intézmények, mint mondjuk az Inga megalakulnak. Tehát, hogy minthogyha nagyon átalakulna a terep, és kérdésem, hogy szerintetek ezt az átalakuló terepet kivette észre először, ki használja jól, és valóban van-e annyira erős kultúra befolyásoló, vélemény befolyásoló tere, mint mondjuk most innen érzékelni?
Hát ezt szerintem részben ez is egy ilyen értelmiségi tér, csak most már nem a Népszabadság, nem tudom, publicisztika rovatában van, vagy a... Szóval, hogy ezek a terek megmaradnak, hogyha így át is kerülnek digitális világba. És például ugye a fiatalok ezeket hallgatják, ezeket az influencereket. Nyilván a politika ezzel kell, hogy kezdjen valamit, mert hát, hogy ez kell a választás, vagy a választóknak az eléréséhez, de az megint, tehát hogy itt is megvan szerintem ez az elit meg populáris választóvonal, hogy most Orbán Viktor tiktokozik, az nem tudom, hogy mennyire része a kultúrának, az nem, tehát hogy bármint, hogy igen, de hogy akkor ott valóban ilyen popzenészekkel, vagy mulatós zenészekkel tűnik fel, tehát hogy szerintem ezt így észrevették, én úgy látom, hogy ezt mindenki használja, de hát ez logikus is.
Nyilván, ami fontos nekik, az a közvetlen politikai kommunikáció, igen. És akkor most ne kezdjünk el Megafont elemezni, vagy a Partizánnak a megjelenését, hanem pusztán a kulturális tartalmaknál inkább azt látom, hogy fölismerték, hogy nem kézben tartható a dolog. Tehát lehet súlyos milliárdokért Petőfi rádiót, meg Petőfi televíziót üzemeltetni, és akkor megmondani, hogy akkor mi legyen az a popzenei tartalom, ami eléri a legfiatalabbakat, hogyha ők Spotify-t hallgatnak, akkor ez mindegy. De ez az Azaria jelenség. Teljesen megtervezhetetlen, és nem tudja a politika, meg semmilyen állam befolyásolni, hogy ki lesz az ikon, és hiába megy, akkor 24 órában, nem tudom én, Ákos a Petőfi rádióban, hogyha...
A Krúbin vannak.
Így van. Szóval, és látom, hogy ez azért zavarja a politikát, mert minden zavarja, amit nem tud kézben tartani, vagy befolyásolni. Nagyon érdekes volt látni, hogy mit mondanak a politikusok Azáriáról. Hogy a kezdetben ugye egy kis fanyagás után mindenki azt mondta, hogy hát ez nagyon szuper, ami innen derült, hogy egy kicsit politizál, és akkor inkább nem mondtak semmit, mert bántani meg viszont már nem merték, mert egy tőlük független jelenség. És közben pedig van egy folyamat, ami független a NER-től, mert az egész nyugati világban jellemző, hogy a hagyományos kulturális médiának a hatóköre az lényegében 5-10 év alatt összezuhant. Tehát nincsenek a országos televíziókban, rádiókban, kultúrával foglalkozó műsorok, a megyei napolapokban 10 éve vers melléklet volt, vagy 15, ma már nincsen. És ezért egy alternatív ilyen média világ épül ki a digitális térben, ami tulajdonképpen a politika által csak nagyon kevéssé befolyásolható. A buktok az egész világon, a fiatalokat elérő könyvmarketing legfontosabb eszköze, hogy ott fiatal influencerek meg olvasók elmondják, hogy milyen könyvet olvasson a másik. Mindenütt az egész világon a könyvpiacnak ez egy irgalmatlan kihívás, mert hát mi sem tudjuk kézbe tartani az a helyzet. És akkor nem, hogy a politika. Uh-huh. És így van ez a zenében, így van még a komoly zenében is. Ami egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezzel mit fogunk kezdeni, és hogy ez a kézben tartható kulturális közvetítő közeg, ez elporlatta a politika meg a kulturális elit keze között is, és magának kell, hogy megcsinálja a kultúra, alternatív kultúra intézményrendszere is, hogy akkor hogy éri el a kultúra fogyasztót.
Van még egy nagyon fontos terep, ez pedig a nyelv terepe, amit nagyon tudatosan használ a Fidesz, és a nyelv uralása. Mennyiben tudja valóban elfoglalni azzal az egyes szellemi tereket? Mennyire tudja a kultúrát irányítani, ha ő határozza meg a szavakat? És mi volt ebből leginkább mondjuk az első ilyen személyes benyomásotok is, hogy mik azok, amik annyira erősen mennek át, hogy hiába tart ellen akár egy értelmiségi kör, az aztán annyira mindennapjaink része lesz, hogy leküzdhetetlen.
Hát rengeteg ilyen van, és hát nyilván az erőforrás itt is fontos. Tehát az, hogy migráns, és amit ez az egész szó jelent, az 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt nem létezett. Nyilván a szociológiában létezett, mert ez egy, hogy mondjam, vagy a politika tudományban, de senki nem beszélt a menekültekről, bevándorolni szándékozókról, úgyhogy migráns, direkt egy olyan szót kellett találni, ami értéksemleges ahhoz, hogy föld lehessen egy negatív értéktartalommal ruházni, és ma már mi is úgy értjük, ahogy. Tehát ezzel mindig szembesülünk, azt látom, hogy ez azért fordítva is működik, főleg az utóbbi időkben, hogy vannak szavak, amik nem onnan jönnek, és önálló életre kelnek, most bingisztán. Ezért van az, hogy szerintem sokkal nagyobb veszélyt jelent a NER-re, és ezt érzékelik is, egy ilyen bingisztál, meg hogy Majka, aki egy nagy populáris sztárként elér rengeteg embert, mint hogy mit mond Pintér Béla, sokkal karcosabban, meg kritikusabban.
Igen, tehát szerintem ez a politikai kommunikációnak a lényege, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor el kell mondani ugyanazt. És ugye ebben ugye nagyon jó a Fidesz, ezt sokszor szokták az ellenzéket is kritizálni azért, hogy ők nem képesek ennyire a nyelvet befolyásolni, mert ugye nyilván ehhez így meg is kell magát erőszakolnia még a politikusoknak is, hogy ugyanazt százszor elmondják, de hogy ez így jön át, és ugye ez de valóban nem elsősorban a kultúra terepén működnek, hanem az ilyen nagyon erős politikai kampányoknál, migráns, Brüsszel, na ez az ilyen, azt hittük még 15 éve, hogy ez egy város, mert most már ugye tudjuk, hogy az nem, hanem
gender.
Meg kell állítani, gender vagy gender, igen, tehát ez a kulturális szereplők azok teljesen másként kommunikálnak, és ugye nincs egy ilyen centralizáltság a kultúrában, ami megvan a politikai kommunikációban, tehát nyilván sokkal kisebb hatású, és ez szerintem is fontos, ami az előbb szóba került, hogy a kulturális elit az nagyon elvesztette már a mai társadalomban ezt a legitimitást arra, hogy ők mondják meg, hogy mikről legyen szó, meg hogy az ízlést olyan szinten befolyásolják, mint néhány évtizeddel ezelőtt, tehát ez nagyon megváltozott.
Ugye van itt egy olyan jelenség, amit Trumphoz szoktak kötni, tényleg ez ugye a tömegkultúra, vagy az elitkultúrának a teljes eltörlése, egy teljesen új látásmód behozása. És hogyha van ez, amit láthatólag egyébként a Fidesz is, meg a NER is magáévá tesz, sőt, sokszor talán elébe is ment, aközben mégis látjuk ezt, amiről egészen idáig beszéltünk, hogy rengeteg erőforrást, pénzt, energiát, embert fektetnek abba, hogy a hagyományos kultúrtereket is elfoglalják. Ez az ellentmondás miért van, és miért nem hagyják egyébként akár a francba az egészet, és azt mondják, hogy az elit az rágódjon ott magán, úgy is mondjuk, ahogy mondtad, pár százezer embert, aki soha nem fog rájuk szavazni, érdekel. Miért nem engedik ezt?
Mert ez nem ilyen egyszerű, mert vannak szavazóik, akik elmennek a Katona József Színházba, vagy elmennek és megnéznek egy múzeumi tárlatot, vagy galériákba mennek, vagy adott esetben komoly zenei koncertekre mennek, a Zeneakadémiára mennek, és éppen ezért ott vannak számukra is fontos szavazók. Másrészt meg a rendszer logikája az, hogy minden, ami intézményszerűen megközelíthető, azt el kell foglalni. Tehát az olyan, mint hogy a cápa az folyamatosan úszik, és bekapja, mi jön szembe, mert ettől cápa. Tehát, hogy nem, szerintem ettől nem tudnak eltekinteni, még akkor is, ha adott esetben felismerik, hogy azt jobb lenne ott békén hagyni. Hát ez történik a színházakkal. Szóval, hogy muszáj ott egy színház, akkor azt minden áron el kell foglalnom, még akkor is, hogyha az az adott város, az az adott közösség ezt nem akarja, és megszavazzák, és a helyben élők sem akarják, akkor is meg kell csinálni, mert így működik a logikája, és az vissza fog hatni. Negatívan akár. Tehát, hogy vidéki városokban ezek a színház elfoglaló akciók politikai értelemben negatívan hatottak a NER-re, mert felháborította a helyben élőket, de mégis muszáj volt csinálniuk, mert nem tudnak más csinálni, csak ezt.
Igen, ezzel kezdtük talán ezt az egész beszélgetést, hogy minden a társadalomnak minden rétegébe, csoportjába behatolni, mert igen, tehát az a biztos, tehát ne feltétlenül engedjünk el egyetlen csoportot sem, mert akkor az gyengeség is lenne.
Meg tudjátok-e fogalmazni, vagy mondani, hogy szerintetek mi ma a NER szellemi ideológiája, van-e egyáltalán esztétikája a NER-nek, vagy a Fidesznek, hogy mi az, ami nekik a kultúra?
Én hagyj kezdjük egy pozitív dologgal, amit szerintem fontos, hogy bármilyen politikai elitje lesz ennek az országnak, hogy ezt azt bizonyos értelemben ebbe kövesse ezt a Fidesz, hogy a populáris kultúrát is tekintse kultúrának. Mert szerintem az abból lesznek az ilyen Zámbó Jimmy jelenségek, hogy az elit azt mondja, hogy ez nem kultúra, ez valami szemét, miközben az országban élő embereknek egy jelentős része meg rajong azért, és akkor onnantól kezdve azonosítják magukat ezzel a pária helyzettel, amit szerintem egy minden választót képviselni akaró kormány, vagy egy rezsim, az nem engedhet meg magának, tehát szerintem ez tanulható. Másrészt viszont azt, hogy az elitkultúrát az csak a politikai logika szerint, vagy annak alapján nézik, az pedig egy káros dolog, szerintem rájuk nézve is káros, de ez most mindegy. Tehát, hogy azzal pedig kezdeni kell valamit, annak meghagyni a saját logikáját, és hát látszik, hogy semmilyen normatív és tőlük független finanszírozó rendszert nem akarnak, hanem minden egyes döntés egyedi, és akarom politikai döntés. Tehát, hogy hogy hívták, már el is felejtettem, a TAU rendszer. Ugye a TAU rendszerre nem az volt a baj, hogy vannak a zavarosban halászó, nem is művészeti műhelyek, akik ellopják a pénzt, mert azok megmaradtak és továbbra is ellopják, hanem az, hogy ez az adók alapján ment, és tulajdonképpen az embereknek a színházba járási vagy kultúrafogyasztási szokása szerint, de nem a politika egyedi kényekedve szerint finanszírozott színházakat meg kultúrás intézményeket. Ez volt vele a baj. Tehát ők minden ilyet el akarnak távolítani, megszüntetni akarnak, és az egyedi kegyúri rendszert szeretik működtetni. Általában a politika ezt szereti, csak bizonyos politikai rendszerek képesek önmérsékletet gyakorolni ebben, itt pedig nincs erről szó.
Az egyik, amit én mondanék, az a centralizáció. Ugye ez nem csak a kultúrában, hanem ez minden téren érvényesül, de a kultúrára is nagyon erősen hat az, amikor például az önkormányzatoktól elveszik a forrásokat, és akkor már nincs a városnak sem színháza, vagy nem úgy van színháza. És talán nem is az a fő cél, hogy teljesen kulturális hegemónia legyen, vagy hogy az legyen, de nem az, hogy a heterogenitást teljesen megszüntetni, de hogy igen, hogy így mindent így központilag irányítani, és amikor így tényleg Orbán Viktor dönti el konkrétan a miniszterelnök, hogy ki legyen a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, ez arra utal, hogy így mindent mikromanedzsel, meg azt is, hogy Kossuth Díjas ki legyen, tehát ezeket a dolgokat, amiben úgy gondolom, hogy autonómiát kéne adni jobban a kulturális szférában. A másik dolog, ami fontos talán, az a kultúrának a nemzeti identitás megerősítésére való használata, ami azért fontos, vagy azért hasznos, mert úgy tűnik a társadalomtudományos kutatásokból, meg a tapasztalatból, hogy azért csak a nemzet az az identitás kategória, amivel az emberek leginkább tudnak azonosulni. Tehát volt sok próbálkozás erre, hogy ez legyen a, nem tudom, társadalmi osztály, internacionalizmus, stb. Sok minden. De ez az, ami láthatóan a legjobban működik, mint közösségformáló erő. Tehát erre minden olyan politikai erőnek, aki többséget szeretne és kormányozni szeretne, de szerintem oda kell figyelni. Hát most nem arról van szó, hogy sovinisztának kell lenni, és akkor utáljuk a szomszédainkat, vagy nézzük le mások kultúráját, hanem azt, hogy az emberek igenis szeretik a saját kultúrájukat magasra értékelni, és ezáltal értékesnek és a közösséghez tartozónak gondolni magukat.
Ha van két ikonikus mondata ennek az egész NER rendszernek a kultúrához való viszonyának, az a miniszterelnök két mondata. Az egyik, ami engem nagyon szíven ütött, amikor Cseh Tamás meghalt, és azt mondta, hogy a mi katonánk volt. Mert ebben benne van ez az egész logika, hogy csak ez számít, hogy Cseh Tamás politikailag Orbán Viktor támogatója volt, ez tény. De hát sokkal több ennél, és ráadásul tényleg egy közös kulturális ikon, egy mondjuk így egy értelmiségi kultúrafogyasztó rétegnek, ha tetszik, egy elitnek. A másik pedig, ahol a színészünk. Tehát, hogy ez is, hogy csak arra valónak tekinti a kultúra egyik közkatonáját, hogy ott a mi színészünként elénekelje a himnuszt, vagy csinálja azt, amiért a pénzét kapja. És szerintem ez egy nagyon káros logika, és tovább terjed a rendszerben, mert nyilvánvalóan az első számú politikus így látja, akkor mindenki így fogja látni, aki hozzá hasonlatosan akar tevékenykedni.
Mit gondoltok ebből az elmúlt 15 évből, és hogyha folytatódik tovább 20 évből, de ha nem, akkor pedig épp azért, mi az, ami fennmarad akár ilyen kulturális termékként, akár ikonként, hogy na ez az eszenciája a NER kultúrának, vagy a NER kultúrpolitikának.
Tóth Gabi?
Hát talán a csodaszarvas szobor, ami ugye nem feltétlen, tehát az ráadásul ugye a Matolcsi alrendszernek a terméke, de abban benne van minden. Az, hogy pályázat nélkül, a szobrászok megkérdezése nélkül, hogy az urbanisták, várostervezők megkérdezése nélkül, hogy kijelöléssel, hogy egy szobrásznak a felemelésével, és egyébként adott szobrász számára is ártalmasan, és meg hát annak az egész jelentésmezeje, meg minden, és hogy egyébként éppenséggel az a politikai, gazdasági szereplő most kiesik a NER-ből, de ez ott marad, és ott fogjuk nézni a villamosból, meg az autóból még hosszasan, hogy ugrik ránk a csodaszarvas, amiről még az is el volt magyarázva, hogy az a pénzügyekhez hogyan kapcsolódik.
De van olyan kulturális örökség, ami... Mert most, amit mondtatok, mind a kettőben van azért egy ilyen élc,
igen,
hogy úgy mondjam.
De
hogy közben meg mondjuk, és a kulturális terekről még keveset beszéltünk, de hát még az első Orbán kormány létrehozta a Millenárist, aztán létrehozták a Várkertet, létrehozták a Ligetet, szóval, hogy közben, miközben az összes kritika, amit elmondtatok, érthető, a közben van egy olyan kultúrateremtő, területteremtő képessége a NER-nek.
Nagyon jót mondjak, mert ugye azt lehet sorolni, hogy betonban mit alkottak, és ott vannak fontos teljesítmények. Valóban. Nagyon sok múzeum, kulturális intézmény megújult, nagyon jó minőségben, vidéken is, fővárosban is, ahol épültek felesleges dolgok, meg épültek hasznos dolgok, de ahol a maga az intézmény is szuper dolgot csinál, meg az épület is nagyon, ez a Néprajzi Múzeum, ez mindenkinek nagyon ajánlom, és szerencsére azért, mert nem politizál, sőt, szembe megy azzal az etnicista megközelítéssel, ami egyébként jellemzi a NER-nek a kultúrpolitikáját, hihetetlenül progresszív, hihetetlenül pontos, tudományosan, kulturálisan, múzeumpedagógiai szempontból elképesztő nagy élmény volt nekem az elmúlt fél évben, hogy ezt már kétszer is megnéztem.
A zeneháza is nagyon jó, ez is a Liget projektnek a része. Tehát valóban, amikor mondtam, hogy sokat költenek kultúrára, annak az az egyik oka, ez a sok kulturális infrastruktúrális beruházás. Hát ez itt fog velünk maradni. A Liget projekt azt talán most már inkább pozitív a megítélése, a Hausmann program ugye az még épül, de arról is azt gondolom, hogy pár évtized után így meg fogják szokni az emberek, és akkor már úgy, nem tudom, szépnek fogják látni, mert ugye vissza lett. Most nem kezdem el a kritikáját elmondani, hogy mennyire ilyen patyomkin jellegű, de ezek velünk maradnak.
Vagy például, hogy a Bán László féle múzeumi intézményrendszerben, és akkor egy kicsit kapcsolódik az, hogy a populáris kultúrát beemelni, hogy hogyan tudták iszonyú sok-sok éves munkával megcsinálni azt, hogy az elit kultúrát popularizálni, hogy sorok állnak, és nem csak egy munkácsi kiállításon, hanem annál, hogy mondjam, sokkal szofisztikáltabb, kortárshoz közeli kiállításoknál is, és nagyon sokan megnézik. Ennek is van, tudom, szakmai kritikája, de ez eltörpül ahhoz képest, hogy ott sok ember néz meg az elit kultúrához tartozó tartalmakat is. Ez szerintem kifejezetten jól működik.
Na, hogyha végére itt tudtunk pár pozitívumot mondani, akkor azt kicsit próbáljuk meg a végére, hogy miért nem ez a mainstream. Tehát, hogyha ilyen is tud lenni a NER kultúrpolitikája, ha létre tud hozni olyat is, ami oldalaktól függetlenül mindenkinek jó, és használja oldalaktól függetlenül, akkor miért nem ezt látjuk egyébként a színház, a film, a könyv, és általánosan akár az oktatás, az akadémia szféra területén, miért a polarizációt, és miért nem ezt?
Azért, mert a kultúrpolitikának, tehát ez talán nem is kultúrpolitika az, hogy a Szép Művészeti Múzeumban, ez egy jó intézményvezetés, kulturális menedzsment, azt lehetne elmondani, de a kultúrpolitika sajnos nagyon sokszor instrumentális, tehát a hatalompolitikai célnak van alárendelve, és amikor az fontosabb, akkor látjuk azokat a dolgokat, amiket egész eddig kritizáltuk.
És ez tényleg nagyon gyakran személyfüggő, ahogy beszéltünk erről. És az oktatás az egy másik kérdés, mert az a politikának mindig fontos, már csak azért is, mert nagyon sokba kerül, meg ott működnek ezek a reflexek, hogy az mégiscsak választónevelés is. Ehhez képest a kultúrát azért szerintem összetettednek látják, és attól függ, hogy kinek a kezébe kerül. De Vigyánszk Attila egy konfrontatívabb, valami miatt nagyon sértett személyiség, és egy nagy intézmény hálózatot felügyel, és ott ilyen eredmények jönnek ki. Nyilván Bán László egy másik példa, vagy vannak olyan nagyon furán megítélhető dolgok, mint ugye Demeter Szilárd, akivel kapcsolatban rengeteg kritikát föl lehet sorolni, de közben a rábízott intézmények belül intakt módon működnek. Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum kiváló dolgokat csinál, ugyanazokkal a szakemberekkel, akik már 10 éve is ott voltak. Szóval vannak ilyen kettős megítélésű dolgok is, és hát ezek emberek, akik ilyen-olyan módon lojálisak a hatalomhoz, ebben közös a metszet, de azért nagyon-nagyon különbözőek. És vannak tényleg remek, egészen remek példák. Főleg egyébként a képzőművészeti múzeumi komoly zenei szcénában, hát amivel nagyon nehéz mit kezdeni, mert a színház az benne van a romantika óta a fejekben, hogy az is a népnevelésnek az eszköze, de most akkor egy Ludwig Múzeum az micsoda? Hát az mindig elit kultúra lesz, és szerencsére hagyják, hogy ezt jól csinálják.
De ez egy strukturális probléma, hogy ennyire személyeken múljon. Tehát persze, az, hogy Orbán Viktorhoz lojális intellektuálek csinálják ezeket a dolgokat, nem így kéne működnie máshol, ahol jól működik a kultúra, inkább azt látjuk, hogy azért az intézményi autonómiák és garanciák fontosabbak.
Kristóf Lucza, Nyári Krisztián, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a NER 15 kultúrával foglalkozó adása. Még egy résszel jövünk, Orbán Krisztiánnal várom Önöket jövő héten. Viszontlátásra, viszonthallásra!